Üdvözöljük a hallgatókat, Bartus László vagyok, és ez az Amerikai Népszava podcastje, és Hajnal Évával beszélgetünk a választási csalásokról, illetve a választások tisztaságáról, annak kapcsán, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság elfogadta az alabamai polgári jogi szervezetek beadványát, amelyben az alabamai választási körzethatárok átrajzolása és az ottani térképek miatt tettek panaszt. Ezt majd kifejtjük pontosan, hogy mit jelent. A dolog lényege az, hogy az embereknek a többsége még ma is azt hiszi, hogy úgy kell a választásokat elcsalni, hogy megsemmisítenek szavazatokat, hozzáírnak, vagy elvesznek, eldobnak, vagy kijavítják a számokat. Tehát ilyen közvetlen, direkt csalásokat feltételeznek. Most az ilyen választói bor, meg nem tudom milyen ajándékok vannak Magyarországon, ilyen adnak krumplit, meg ezt-azt. Most azokról nem beszélve, mondjuk ilyenek is előfordulnak. De igazából a választásokat nagyon-nagyon könnyű elcsalni úgy, hogy magukhoz a szavazatokhoz nem nyúlnak, tehát nem az történik, hogy meghamisítják a szavazatokat, hanem másképpen manipulálnak. Mielőtt az alabamai témát bemutatnánk, azért köszöntelek, Éva, és átadnám a szót egy perc, hogy köszönj be, jó, és utána elkezdjük a témát kifejteni.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Valóban érdekes, tehát, hogy miféle módokon lehet manipulálni a szavazókat, illetve hogy lehet hatalomban maradni, mert hogy ezt próbáljuk ma végigbeszélni, hogy milyen manipulációs módszerek vannak, amik törvényesek, de mégis nagyban befolyásolják a választásokat. És ezért, Laci, téged kérlek, hogy meséld el ezt az alabamai történetet, illetve hogy hat ez a déli államokra, tehát hogy miről is van szó ezzel a határozattal.
Igen, tehát a téma tárgyalásának kiinduló pontjául, ugye most nézzük ezt az alabamai esetet, ami természetesen nem csak Alabamára, hanem egész Európában, egész Amerikára igaz, de legfőképpen a déli államokra, ahol ugye a déli államokban nagyon sok a fekete, ugye nagyon sok fekete színesbőrű ember él, és a republikánus párt pedig igyekszik a hagyományosan demokrata szavazó feketéket vagy távol tartani az urnáktól, hogy ne jussanak el, és ne tudják leadni a szavazataikat, vagy pedig úgy rajzolják át a választási körzethatárokat, hogy fölbontják ezeket az egységes fekete körzeteket, környékeket, ahol egységesen sok a fekete, földarabolják, és a szomszédos olyan választási körzetekhez csatolják, ahol többségben vannak a fehérek, és így a feketék szavazata az tulajdonképpen elveszik ilyen értelemben, belehullik a semmibe, és az a lakókörzet, ahol ők élnek, vagy az a terület, az nem tud küldeni egy képviselőt a képviselőházba, mert megakadályozzák őket ebben. Na most ugye egészen konkrétan ebbe a bizonyos legfelsőbb bírósági döntésben azt mondták ki, hogy újra kell rajzolni az alabamai térképet, választási körzeteket tartalmazó térképet, és ezen a térképen meg kell engedni azt, hogy az egy egységbe tartozó területek küldhessenek egy képviselőt, vagy választhassanak maguknak egy képviselőt. Tehát nem lehet így földarabolni az egy tömbben élő fekete lakosságnak a körzet határait. Na most itt van egy nagyon érdekes dolog, amit érdemes figyelembe venni, hogy Alabama állam ugye, aki ellene volt ugye ennek a feldarabol, ennek a módosításnak, arra hivatkozott, hogy ők csak jót akarnak akkor, amikor a fajoktól függetlenül, tehát faj semlegesen húzzák meg a határokat. Ugyanis a beadvány lényege az volt, hogy vegyék figyelembe a faji határokat, tehát hogy hol laknak feketék, hol laknak fehérek. Na most ugye azok, akik megpróbálták a feketék szavazati hatékonyságát ugye csökkenteni, tehát átrajzolták a térképeket, azok, mint egy jóhiszemű emberek tárták szét a karjukat, hogy nincs annál progresszívebb gondolat, mint hogy fajmentesen húzzuk meg a térképeket, és nem vesszük figyelembe a fajokat. Ezzel a látszattal szemben viszont éppen az történt, hogy faji alapon próbálták kirekeszteni azt, hogy a feketéknek legyen fekete képviselőjük. Na most ugye a legfelsőbb bíróság kivételesen nem a republikánus szempontok alapján döntött, hanem itt elfogadta ezt a panaszt, és ez nagy mértékben érinti a többi déli államot is, ahol szintén ugyanezt történt. Tehát ahol bármilyen kis választási körzetben, ahol a republikánusok hatalomra kerülnek, itt Amerikában állandóan megpróbálják átírni a körzethatárokat, csökkenteni a szavazóhelyiségeket, hogy ne jussanak el a munkahelyekről, meg otthonról, távol helyezik ugye azoknak a lakóhelyétől, akik a demokratákra szavaznának, az indiánoknak kifejezetten lehetetlenné teszik például, hogy szavaznak az indiánok is a demokratákra szavaznak, és állandóan ezzel manipulálnak, mindig ezzel próbálkoznak, és a többségüket állandóan arra használják, hogy valamilyen módon a választásokat befolyásolják, és megakadályozzák azt, hogy a demokrata érzelmű választók, azok tudjanak választani maguknak egy képviselőt. Na most, ez a kiinduló pontunk, és ebből azt a tanulságot tudjuk levonni, hogy Amerikában ez nagyon könnyen megállapítható, illetve tetten érhető, mert fekete-fehér a dolog, feketék és fehérek az emberek, akiknek a körzet határairól szó van. Na de mi van olyan helyeken, mint Magyarország, vagy más országok, ahol nem fekete-fehérek a viszonyok, és nem feketék-fehérek az emberek, hanem mindenki fehér, de lehet tudni, hogy vannak olyan körzetek, vagy olyan környékek, lakóterületek, ahol kifejezetten baloldali érzelmű emberek élnek, és vannak, ahol jobboldali érzelmű emberek élnek. És ugye ez más országokban is tetten érhető ez a törekvés, de Magyarországon kifejezetten tudjuk, hogy a Fidesz átrajzolta például a választási körzetek határait, és pontosan igyekezett és törekedett arra, hogy felszabdalja az egy blokkban levő mondjuk baloldali szavazókörzeteket, és azokat hozzácsapja olyan szavazókörzetekhez, amelyekben többségben vannak a fideszes szavazók, és így ugye elveszik a baloldali szavazóknak a szavazata.
Szerintem itt érdemes azt is megemlíteni, hogy a Fidesz-KDNP 2010-es kétharmados kormányváltást követő évben az egész választási rendszer átalakítása mellett döntött. Tehát teljesen megváltoztatták azt a választási rendszert, ami korábban működött. Tehát azt megelőzően, tehát a rendszerváltást követően vegyes választási rendszer volt bevezetve Magyarországra, aminek a keretén belül egyéni jelöltként 176 mandátum volt szerezhető, 152 képviselői helyről pedig a területi pártlistákra leadott voksok döntöttek, és akkor egy 386 tagú parlament tünk volt, és a fennmaradó 58 mandátumot az országos listát állító pártok között osztották el. Tehát itt a képviselői helyek úgy jöttek létre, hogy a töredék szavazatok alapján. És még biztos jó páran emlékeznek rá, hogy a szavazás két fordulóból állt korábban, és hogyha az első körben nem sikerült elérni a szükséges részvételi és eredményességi küszöböt, akkor szükség volt egy második fordulóra is. De 2010 után, tehát ugye amikor megjelenik a Fidesz-KDNP, és az első két harmaduk van, akkor utána úgy döntöttek, hogy ők teljesen megváltoztatják ezt a rendszert. Majdnem a felére csökkentették az országgyűlés képviselőinek a létszámát, tehát ez 199 főre lett lecsökkentve, és 106-an az átszabott, mert hogy itt is megtörténik az, hogy átszabják az egyéni választókerületeket, tehát 106-an onnan kerülnek be gyakorlatilag, és 93-an pedig az országos párt vagy nemzetiségi listákról kerülhetnek be a törvényhozásba. És a korábbi 20 területi lista, tehát ami Budapest és a 19 megyei lista helyett létrehoztak gyakorlatilag a szavazó polgárok, most már országos listára adhatják le a voksukat. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgároknak így kettő szavazatuk lett gyakorlatilag, a határon túlélőknek pedig csak együk az országos listára szavazhatnak. Tehát ez lényeges változást hozott így a korábbi választási rendszerhez képest, és hát a kritikusok szerint az, hogy Magyarországon a választókerületek határainak átrajzolták, már eleve egy aránytalan, a kormánypártoknak kedvező pálya jött létre, és hát tudjuk azt, hogy az aránytalanabb választási rendszer az már egy olyan fajta manipuláció, ami szintén ezt a hasonló dolgot próbál megjeleníteni a magyarországi választási rendszer során is, hogy mindinkább elvesztenek azok a szavazatok, amik nem a kormánypártot erősítik.
Igen, na most ugye nagyon érdekes változás ment végbe, amit szerintem az emberek jelentős része észre sem vett, mégpedig az, hogy korábban az volt a felfogás, jó esetben, ugye most ez lehet, hogy a részemről egy ilyen naív feltételezés, de jó esetben azért korábban az volt a felfogás, hogy a pártok arra törekedtek, hogy a programjaikkal megcélozzák a szavazókat, a programok versenyeznek, a szavazók pedig a programok közül választanak, és a programok alapján dől el, hogy ki fogja kormányozni az országot, ki kerül parlamenti többségbe, és ilyen értelemben egy tiszta választásról beszélhetünk. Na most a választási kampányok teljesen átalakultak, és a választási kampánystratégiák felcserélődtek. A legkevesebb jelentősége, a legkisebb jelentősége jelenleg a programoknak van. Van olyan párt, a magyarországi kormányzó párt például ilyen, amelynek programja sincs, amely például 2010-ben és az összes többi választáson program nélkül nyert, tehát klasszikus értelmet kormányprogramja nem volt, amire szavazni lehetett volna, mégis nyert. Most azt majd nyilván el fogod mondani, hogy miért kétharmaddal.
A folytatjuk volt a program, tehát egy szóban csak ennyiben meghatározták, hogy folytatjuk.
Igen, igen, ennyi volt, hogy folytatjuk, de még azt sem tudni, hogy mit, mert korábban se volt egy program, ugye. De a lényeg a következő, hogy ma ez úgy történik, ez egy külön a idézőjelbezett tudománnyá vált, hogy előveszik a statisztikai eredmete, fölértékelődtek a különféle közvéleménykutatások, statisztikák, és ezeknek az eredményeit megnézik, tehát ezeket elemzik, és ezek alapján előre lehet, anélkül, hogy még program lenne, kampány lenne, bármi lenne, meg lehet mondani, hogy hol milyen eredmény várható. A lakosság összetételéből, korából, képzettségéből, a munkahelyeiből, és más egyéb mutatókból, hogy a település típusból, stb. Lehet tudni, hogy ott kire fognak szavazni. Na most ehhez jó ugye utána a körzetek átrajzolása, hát lehet tudni, hogy ez egy városias, nem tudom, mihez hozzá lehet csapni egy másik típusú körzetet, ami ott abban elveszik, stb. Stb. Tehát magyarul a statisztikai adatok alapján, illetve a közvéleménykutatási eredmények alapján egyszerűen be lehet lőni azt, hogy kinek, mit, hányszor, és pontosan lehet tudni azt, hogy milyen eszközökkel és módszerekkel már a kampány előtt el lehet dönteni, befolyásolni lehet, ha úgy tetszik, el lehet, idézőjelben mondom, csalni egy választást.
Hát igen, mert megváltoznak az erőviszonyok, tehát az aránytalanság következtében a jelenlegi erőviszonyok között az azért egyértelmű, hogy kifejezetten a kormánypártoknak, vagy legalábbis csak a nagy pártoknak kedvez a jelenlegi helyzet. Tehát tulajdonképpen teljesen lenullázza a töredezett ellenzék esélyeit. Tehát úgy lett átalakítva a pálya, hogy esélytelenné váljon. Mert korábban ugye meg lehetett, látszott az, hogy a Fidesztől jobbra és balra is állt egy nagyjából hasonló erősségű tömb. És ugye az volt a cél, hogy ezek a tömbök semmiképpen ne kerüljenek közel egymáshoz, sőt az egyfordulós szavazás még tovább is nehezítette a helyzetüket, mert hogy a taktikai visszalépések is lehetetlenné váltak az elsőkörös eredmények tükrében. Tehát kényszerű összefogást lehetett gyakorlatilag várni ezektől a pártoktól, hogy valamelyest kiegyenlítődjenek ezek az erőviszonyok, ezt láttuk is, hogy próbálkoztak ezzel, de hát itt további torzító intézkedések is vannak, tehát ez csak az egyik része a magyarországi választási rendszerben. Szerintem az is különben a kormányoldal malmára hajtotta a vizet, hogy a határon túliak szavazati joga, illetve a jelöltállítás megkönnyítése során rengeteg kamupárt jelent meg. Tehát itt tovább elaprózódott a választási lehetőségek ezekkel a kamupártokkal, és hát a győztes kompenzáció, tehát szerintem ez egy nagyon lényeges része a magyarországi változtatásoknak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem csak az egyéni választókerületekben vesztes jelöltekre adott voksok kerülnek fel töredék szavazottként az országos pártlistára, hanem a győztesekre a mandátumszerzéshez szükségesen felül leadott szavazott mennyiség is oda kerül. Tehát itt rengeteg szavazat veszik el ilyenfajta módon. És azt érdemes tudni, hogy amikor kritika érte ezt a fajta győztes kompenzációt, akkor a Fidesz-KDNP azt mondta, hogy ők megreformálni akarták a választási rendszert, és hogy az olaszoktól vették át ezt a győztesek kompenzációját gyakorlatilag. A probléma az, hogy Olaszországban az alkotmány, tehát ezt alkotmányellenesnek találták. Tehát a Magyar Alkotmánybíróság is vizsgálta ezt a kérdést, de nem betették el. Tehát egyszerűen 2014-ben ezt elfogadhatónak találták, és a győztes kompenzáció továbbra is bent maradt, még a Római Alkotmánybíróságon elbukott. Tehát ezt is érdekes így egymás mellé állítani, mert ez a győztes túlkompenzáció azért nagyban aránytalanná teszi, és nagyban manipulálja a magyarországi választásoknak a lehetőségét.
Igen, na most ugye itt jegyezzük meg azonnal, hogy milyen alkotmánybíróságról van szó, mert ugye ez is a idézője, nem is annyira időzőjelesen csalás része, hogy a hatalmi ágak megosztását felszámolták, a fékek és ellensúlyok rendszerét kikapcsolták, és ez azt jelenti, hogy az alkotmányos felülvizsgálatra létrehozott, illetve arra jogosult alkotmánybíróság is ugye a párt irányítása alatt van, és a párt helyezi oda az embereket, és a párthoz hű emberek hoznak ott döntéseket, és azok a döntések azok nem az alkotmányos jog, hanem a párthűség alapján születnek, tehát magyarul ennek az egész csalási rendszernek egy fontos része maga az alkotmánybíróság is, hogy az alkotmánybíróság is funkcióját tekintve ki van kapcsolva, mint fék, vagy mint felügyelet, hogy ne lehessen csalni. És ugye tulajdonképpen akkor, amikor ezt a rendszert ugye 4 évenként finomítják, tehát minden egyes alkalommal felülvizsgálják azt, hogy hol volt valami kis rés, hol szelelt egy kicsit valami, ugye, és akkor ott azt a lyukat, azt azonnal megpróbálják betömni, ugye, ilyen eldugott saláta törvényekbe eldugott finom kis törvényekkel, ami látszólag nem is arról szól, de végül is azt eredményezi, hogy még azokat a kis lyukakat is betömjék, ahol esetleg nem tudják manipulálni, vagy befolyásolni, elcsalni a választást.
Hát nyilván itt az is lehet a cél, hogy könnyű szondáztatni azt, hogy kik azok, akik a Fideszre szavaznak, tehát hogy kik a kormánypárti szavazók, és nagyjából azt a 3 millió embert próbálják megszólítani minden szinten. Tehát könnyű arra mérni, hogy nekik mik az elvárásaik, és hogy miket kell eléjük tenni alternatívaként. Tehát magyarországi területről szerintem 2,5 millió emberről beszélünk, határon túlról 500 000-ről, de a Fidesznek végül is az a célja, vagy a jelenlegi kormánypártoknak, hogy aki nem rájuk szavazik, az itt se jusson el szavazni, ne is legyen kedve. Tehát a közömbösség az mindenképpen hasznos, hiszen nem tudják őket konvertálni. Tehát hogyha meg nem tudják őket kormánypárti szavazóvá konvertálni, akkor az a leghasznosabb, hogyha el sem jutnak, vagy el sem akarnak menni maguktól szavazni.
Igen, na most ugye, bocsáss meg, ugye az elcsalt választásoknak egyik eredménye az is, hogy nem mennek el az emberek szavazni. Tehát, hogy ugye az embereknek egy jelentős része tisztában van azzal, hogy ez egy előre elcsalt választás. Most még nem beszéltünk a kommunikációról, a pénzről, és nagyon sok mindenről, aki a sajtó, ugye mondják ők, azért az ország, aki az emberek gondolkodását irányítja, az nyeri a választást, és övi az ország tulajdonképpen. Ők ezt ki is mondták, ugye ezt nagyon jól tudják. De ugye most még ezt figyelembe se vesszük, hanem csak a struktúrákat, tehát ahogyan ez az egész ki van alakítva, és ahogyan ezt az egészet fölépítették, ugye az eddig elmondottak alapján, ez önmagában elcsalt választásokat jelent, és az emberek jelentős része részben tapasztalatból, részben ezeket megismerve és fölismerve eljut arra az elhatározásra, hogy nem vesz részt a választáson, bojkottálja a választást azért, mert azzal csak legitimálja a Fideszt, és megengedi, hogy hát de csúnya kifejezésével hülyét csináljanak, bolondot, bohócot csináljanak belőle, és nem akarja ugye magát egy ilyen helyzetbe se hozni, hogy egyszerűen kifigurázzák, miközben lehet tudni, hogy az egész el van csalva. Emellett pedig van még egy érdekes dolog, hogy most ezt egyszerűen képtelenség megváltoztatni, tehát szóba se jön, de hogy ez egy abszurdum, hogy egy olyan párt, amelyikre az ország egyharmada szavaz, és a kétharmada nem szavaz, az kétharmados többséggel, abszolút többséggel kormányozza az országot, és teljesen kisajátítja, miközben a szavazásra jogosultak egyharmada szavazott rá. Ugye ez ebből a rendszerből következik, amit elmondta. És akkor még jegyezzük meg, hogy ugye a Fidesz szavazóinak egy jelentős része nem jobboldali szavazó, hanem alapvetően baloldali szavazó. És részben elfelejti azt, hogy ő baloldali, mert ugye ezzel a szélsőjobboldali retorikával, amely mindig valami bűnbakot, vagy valami veszélyt állít az emberek elé, és mindig azt a láthatat kelti, hogy mindig félelmet kelt, valamitől félni kell, és ők az egyetlenek, akik az általuk gerjesztett félelmet el tudják állítani. Ezek a félelmek általában alaptalanok, tehát nincsenek azok a veszélyek, amiket ők azt ígérik, hogy ők elárítják, míg a valódi veszélyeket meg nem hárítják el, sőt egy jelentős részüket ők maguk hozzák létre. Tehát tulajdonképpen itt a magyarországi rendszerben még azt is figyelembe kell venni, hogy ezeknek egy csomó olyan szavazójuk van, akik nem az ő szavazóik, és még egy ilyen szociálpszichológiai összetevőt említenék itt, hogy ugye mindenki, senki nem akar a kisebbséghez tartozni, meg a vesztesekhez tartozni, és akkor, hogyha úgy alakítják ki a körzethatárokat, úgy alakítják ki a környéket, egy városnak a hangulatát, hogy az egy fideszes város, hogy ott a Fidesz nyer, akkor nagyon-nagyon elkötelezettnek és eltökéltnek kell lennie annak, aki ezzel szembe megy, és vállalja az így létrehozott hangulatban a kisebbségi szavazónak a szerepét.
Hát igen. Fejlett technikát feltételez ez is, hogyha mérni tudják ezeknek az embereknek az elvárásait. Tehát végül is itt az a cél, hogy aki elmegy szavazni, az a kormánypártra szavazzon, tehát és ezzel így ezt el is érik. Tehát a választókerületek részrehajló átszabásával, győztes kompenzációval, az időnként bedobott tematikákkal, amire vevők az emberek, tehát ebbe az az elkeserítő, hogy a hatalomba tartáshoz ennyire leegyszerűsített eszközökre van szükség. Tehát ilyenkor szerintem elrettentő abba is belegondolni, hogy bárki szavazhat, tehát lassan, most bocsánat, hogy ezt mondom, de már olyan szinten történik az egész, hogy egy egyszerű pogácsának a receptje, tehát hogy azt megértsék, ahhoz több ész kell, hogy felfogják az emberek, hogy mi történik maguk körül, és ezzel nem lebecsülni szeretném őket, de volna értelme, hogy megértsék, hogy változtak meg ezek a választási feltételek Magyarországon, hogy milyen manipuláció éri őket, hogy mi történik körülöttük, és gyakorlatilag az mindig Brüsszelre, Sorosra, meg egyéb más tényezőkre van hárítva, tehát elképesztő számomra, hogy 3 millió ember mozgásba lehet tartani, és ez biztosítja a hatalmat.
Igen. Végezetül még egy érdekes témát hadd vessek fel. Ugye az Amerikai Népszava az 2010-től kezdődően, illetve az első választástól már fideszes, neres választástól 2014-től, illetve azt megelőzően, a kampánytól kezdődően a választási rendszernek, az egész rendszernek, ezen belül a választásoknak is a bojkottját hirdeti, hogy nem szabad részt venni olyan választáson, ami nem demokratikus választás, ami előre el van csalva, mert ha nincs egy akkora lázadás, ami már nem egy választás, egy forradalom, akkor egyszerűen az említett okok miatt ezeket a választásokat nem lehet megnyerni, röhögve mennek föl a színpadra, előre elcsalták az egészet, viszont azzal, hogy fönn tudják tartani a demokratikus választásnak a látszatát Magyarországon belül és Magyarországon kívül is, azzal legitimálnak egy önkényuralmi rendszert, egy autokráciát, szeretem mondani diktatúrának. Na most, ugye ennek, és ez négy évente ilyen, mint a majomkerék, ugye ez, vagy a mókuskerék, tehát ez 4 évente csak megismétlődik, és semmi esély nincs a változásra, és tulajdonképpen az ellenzék az azt a szerepet játssza el, hogy legitimációt adjon, és bebetonozza a csalókat, és bebetonozza az önkényuralmat. Na most ugye egyszer ebből ki kellene szállni ebből a mókuskerékből, és megállt kellene mondani, és ugye mi ezt kezdettől fogva azt mondjuk, és azt javasoljuk, hogy az ellenzéknek le kellene írnia azt, hogy melyek azok az alapvető normák, feltételek, és azok szerintem úgy kölcsönözhetők a jogállamok választási rendszereinek az alapjai volt, tehát hogy az Európai Unióban is tudja mindenki, hogy ahhoz, hogy demokratikus választásokról beszélhessünk, ahhoz ezeknek a feltételeknek meg kell lenniük. Most Magyarországon ezek a feltételek már nincsenek meg. Tehát, hogy meg kellene mutatni megfelelő forrásokra való hivatkozással, hogy nem léteznek ezek a feltételek, amelyek a demokratikus választások feltételei, és azt mondani, hogy amennyiben és ameddig ezeket a feltételeket nem teremtik meg, addig az ellenzék nem vesz részt ezeken a választásokon. Na most, ugye itt két dolog játszik szerepet, az egyik a pénz, mert aki nem vesz részt a választásokon és nem kerül a parlamentbe, az nem jut hozzá az állami támogatásokhoz, és akkor nem tudja magát fönntartani, nem tud egzisztálni, tehát tulajdonképpen egy megélhetési politizálásról is szó van, tehát itt a pénznek komoly szerepe van, akkor nem jön a pénz. Én már ezt mondom, hogy Orbán pénze egyébként. Na most a másik szempont az, ugye, ami van, aki ezt komolyan is gondolja, én ezt csalárd hivatkozásnak tartom, hogy de részt kell venni a választáson, mert még akkor se tudjuk elmondani, még annyit se tudunk elmondani, mint eddig, hogyha nem jutunk be a parlamentbe, semmilyen kontroll, nem, ez így sincs semmilyen kontroll, így se számít, hogy mit mondanak. Tehát ezek véleményem szerint ezek ilyen hamis indokok, nem valóságosak, és ugye azt is mondják, hogy abban az esetben Orbán 100%-kal nyerné a választást, meg azt is, hogy akkor csinálnának kamupártokat, akikkel legitimálhatnak. Most erre én mondanék röviden néhány dolgot. Szóval a kamupártok azok kamupártok, tehát hogy amiket most létrehoznának kamupártokat, azokon lehetne látni, hogy azok kamupártok. Tehát a magyar közvélemény is tudja, hogy kamupárt, az európai közvélemény is tudja, hogy az egy kamupárt, és tudja, hogy a valódi ellenzéki pártok azok bojkottáltak. Tehát ez nem egy kifogás. Az, hogy az Orbán Viktor 100%-kal nyerni a választást, az lenne a legjobb, az lenne a legcsodálatosabb dolog, mert akkor legalább kiderülne a valós helyzet. Mert Orbán Viktor ma úgy kormányozza, uralja ezt az országot, mint ha 100%-osan nyerte volna meg a választásokat. De hogyha legalább kiderül, hogy itt nincsenek demokratikus választások, nem létezik ellenzék, hogy a parlament az nem egy parlament, az csak egy látszat, hogy ez az ember 100%-osan egy önkényuralmat tart fönn, akkor tiszta vizet öntöttünk a pohárba, akkor egyértelmű a helyzet a magyar emberek előtt is, a lakosság, a magyar polgárok előtt is, az Európai Unió és a világ előtt is. És ez már egy tarthatatlan helyzet, mert az Orbán rendszernek például ugye szerintem az az egyik legfontosabb jellemzője, hogy addig tud működni és addig tud fönnmaradni, amíg a diktatúra a demokrácia látszatát fönn tudja tartani. Hogyha ez megszűnik és a diktatúra világossá válik, hogy itt nincsenek demokratikus választások, a hatalmat nem lehet leváltani, hogy itt nincs kontrollja a hatalomnak, stb., akkor az egy nehezebben fönntartható dolog. De így most azok is, akik Magyarországon csak keresik a kifogást, hogy ne kelljen semmit tenni ebbe a helyzetbe, de azok is, akik egyébként jó szándékúak, ugye azt mondják, hát nyertünk volna, tetszettek volna választást nyerni, ott volt a választás, nem voltunk elegen. Tehát ez a nagy tévedés, hogy azt gondolják, hogy azért nem nyertek választást, mert nem voltak elegen. De itt nem ez a probléma. Ha elegen lennének, sem tudnának választást nyerni. Tehát magyarul a kialakult helyzet megváltoztatására a demokratikusnak álcázott, de nem demokratikus választások nem alkalmasak.
Hát ez egy nehéz tematika szerintem. Tehát az az igazság, hogyha azt gondolom végig, hogy mi kedvez a kormánypártoknak, az abszolút kedvez nekik, hogyha az emberek, akik nem rájuk szavaznak, nem mennek el szavazni. De mindig lesznek olyan emberek, akik azért azt gondolják, hogy valamit kell tenni a megadott keretek között is. Tehát egy polgárháború kitörése az borzalmas következményekkel jár. Tehát igaziból nem tudom hibáztatni azokat se, akik elmennek szavazni, és szeretnének változtatni ezen a történeten. Tehát itt én vitásnak tartom egy-egy részleteit ennek a dolognak, mert erről könnyebb beszélni szerintem, mint megvalósítani, de minden rendszer egyszer felfalja magát, tehát ez se fog örökké tartani. Tehát én azt hiszem, hogy együtt fog eltűnni az ellenzékkel együtt ez a rendszer, és majd kinövi magát egy másik, egy talán jobb rendszer.
Ez a legjobb végszó. Egyetértek, és ebben reménykedünk, hogy ez mikor valósul meg, azt nem tudjuk. Ha a papírformát nézzük, akkor ez a rendszer még nem tart a végénél, viszont valami rendkívüli esemény, az bármikor bekövetkezhet, mint ahogy láttuk Oroszországban is, szóval történhet bármi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és köszönöm neked, Éva, a beszélgetést, és innen folytatjuk.
Én is köszönöm szépen.